Augusztus 12-e, Sheep and Caribou Camp, Brooks Range, Saddle Ratchet Mountains. Furcsa, szokatlan utat jár be a nap a tundra egén. A korai nap felkeltekor nekirugaszkodik, sikerül is felkapaszkodnia a látóhatár peremére, de nem jut magasra. Ezután csaknem pontosan 3/4 kört ír le a horizonton, és késő éjszaka eltűnik. Nem sok pihenője van, hiszen az éjszaka csak pár órát tart, akkor is szürkület van, nem sötét. Valódi éjszakát Anchorage óta nem láttam. Aki nyáron a Brooks Range-be indul vadászni, ne hozzon sok elemet a fejlámpájába. Reggel Kevin Campben minden vadász expedíció elmaradhatatlan bevezetője és főpróbája, a puskák belövése zajlik. A kifutó pálya túloldalára megyünk, ingatag kék hordó az alap, arra kerül a hátizsákom támasztéknak. Szék nincsen, leülni nem lehet, és nem tudom két ponton feltámasztani a puskát. Ez azért baj, mert a fegyver belövésénél nem arra vagyok kíváncsi, hogy én mit tudok, hanem arra, hogy nem állítódott-e el a puska. Egyik guide, csak úgy szemre satszolva a távolságot, hajszál pontosan 100 méterre helyezi ki a célt. A távcsőbe épített lézerrel kétszer is ellenőrzöm. Automata célt vettem pár napja a Sparsman Warehouse-ba. A lövedék nyomán narancssárgára színeződik a fekete találati zóna. Így nem kell mindig odaván szorogni a célhoz, és így bírálni el a találatot. Állva, előre görnyedve próbálom stabilizálni a puskát, fent van a Peltor fülvédő, 6 amerikai figyel hátulról. Óriási megkönnyebbülés. Mintha egy hegyet dobnék le a vállamról. A fekete mező aljára céloztam, az SST-nek így a 10-esen kellene keresztül szaladnia, mert ennyivel magasabb a röppálya 100 méteren akkor, ha 250-re lő pontot a fegyver. És a céltábla közepén megnyugtatóan jelenik meg a narancssárga folt. Önbizalomépítő találat, nem lehet úgy a hegyekben vadászni, hogyha nem bízunk a puskánkban vagy saját magunkban. Ha a chicagói biztonsági embereknek tetszett a halálfejes távcsövem, akkor itt kirobbanó a siker. Greg egyenesen meg is kér, hogy az ő távcsövét is festessem le ilyenre. Kézről kézre jár a puska, vigyorognak az amcsik. Lövészet után nem húzzuk tovább az időt, egyből be is szállok Greg gépébe. A repülő bizony belülről is nagyon pici, egymás mögött ülünk. Fegyveremet, más lehetőség nem lévén, magamhoz ölelem. Jobbról és előről közelít a Brooks Range, kezdi körülölelni a bátor sárga kis műanyag sárkányt. Nem rettenünk vissza a csúcsoktól, egyenesen feléjük repülünk. A hegyek repülési irányunkkal párhuzamosan húzódnak, itt csak némi korrigálás szükséges ahhoz, hogy egy völgybe berepüljünk. Itt már mindkét oldalunkon havas csúcsok kísérnek, a nyílt térséget végleg magunk mögött hagytuk. A hó vakítóan veri vissza a napfényt. Én meg a zsákban hagytam a Gletscher szemüvegemet. Hunyorgok is rendesen. A sík tundra füvének méregzöld színe a legélesebb ellentétben áll a világító csúcsokkal. Az elmúlt nap enyhe időjárásának köszönhetően a hóhatár kezd feljebb húzódni, de még inkább fehér színben pompázik a Brooks Range. A zöld egyelőre nem nyer csatát. Repülünk tovább a völgybe. Greg folyamatosan rádiózik, tartjuk a kapcsolatot a másik géppel, amely a pilótán kívül a személyzet egy tagját szállítja. A kolléga fehér gépével leszáll a völgy egy alkalmasnak tetsző, hómentes részén. Greg is ráfordul az ideiglenes leszállópályára, de túl magasan vagyunk. Félbeszakítjuk a leszállást, pilótám gázt ad, átstartolunk. Még egyszer rárepülünk a simának látszó mezőre. Ezúttal Greg már semmit nem bíz a véletlenre, szinte megállunk a levegőben, majd a hervadt fűszálak felett suhanva közelítünk. A gép talajt fog, de háromszor is elpattannak a vaskos gumik, mire sikerül leszállnunk. Kipakolunk a gépből. A GPS tanúsága szerint mintegy 58 kilométerre vagyunk Keviktől, és körülbelül 30 percet repültünk. A gájdok egyike Bruce volt a másik gép utasa, 60 év körüli nagy darab ember. A repülőtér másik oldalán patak csörgedez, ezért áthurcolkodunk. Úgy tűnik, itt lesz a táborunk. Amikor az első fordulót segítenék átvinni, megfogom a puskámat, de Bruce leállít. Ő a saját fegyverét már átvitte, és fontos, hogy ezen az oldalon is maradjon egy lőszerszám addig, ameddig mindent át nem vittünk a túloldalra. A medvék itt már valós veszélyt jelentenek. Tegnap, miközben madarakra vadászgattunk, találtunk egy medvenyomot. Valószínűleg az egyik állat azok közül, amire Susan figyelmünket felhívta. Nem voltam nyugodt. Egy 410-es sörétes nem az a tipikus medveölő. Nem így Bruce puskája. 700-as Remingtont használ, 35-ös Whelan kaliberben. Otthon sosem látott, ritka kaliberből, bőven akad Alaszkában. Teljes tábori felszerelést pakolunk ki, kolmánfőzővel, gázpalackkal és jó pár élelmiszeres ládával. Bruce nekiáll tábort verni, én a naplómat írom. Netbookomat Kevikben hagytam, itt nincs lehetőség az akkumulátor újra töltésére. Áttértem a körmölésre. Füzetbe írom feljegyzéseimet. Időnk ennél jobb nem is lehetne. Tiszta az ég, a hőmérséklet megengedi, hogy rövid ujjúban legyek. A rutinos Bruce még egy rövid nadrágot is elővarázsol zsákjának mélyéből. Most már csak pár méterre vagyunk a pataktól, vize iható, kristálytiszta és nagyon hideg. Érdekesek ezek az alaszkai gájdok. Nem foglalkoznak túl sokat a vendéggel. Ha kérsz tőlük valamit, biztosan segítenek, de nem állnak állandóan a sarkadban, nem kérdezik meg 5 percenként, hogy érzed magad, minden rendben van-e. Úgy vannak vele, hogy ha a vendégnek baja van, úgy is szól. Felnőttként kezelnek mindenkit, és el is várják, hogy mindenki felelősségteljesen viselkedjen. Nem szólnak, ha a vendég fegyverrel a hátán mászkál a területen, bíznak abban, hogy nem lő le semmit engedély nélkül. A levegő tiszta, nehéz a helyes távolságbecslés. Éppen az imént kaptam a puskám a közeli hegyre, 220 méter. Talán, ha 150-nek mondtam volna. A gépek ismét leszállnak hozzák Jay-t, akivel Dead Horse óta elválaszthatatlanok vagyunk. Éppen jókor jött. 2 karibu tűnik fel, nagyon messze vannak. A 999 méterig mérő lézer mérési tartományán túl legelik a gyenge füvet. Hosszú percekig pihen rajtuk a Swarovski. Itt létem alatt meglehetősen gyakran, és sokféle állatot láttam. Észak csendje nem volt jellemző arra az egyelőre nem túl nagy területre, amit eddig bejártam. A sátorverés nem megy könnyen, még a használati utasítást is elő kell venni. Bruce nagy combcsontot használ kalapácsgyanánt, azzal püföli helyére a cövekeket. Beszállok a munkába, nehéz köveket cipelek fel a patakpartjáról, azokkal erősítjük meg a sátrak rögzítését. Összesen 6 sátrat állítunk. 2 egyszemélyes törpehegymászó sátorban lakik, Jay és jó magam. Sok hely nincs belül, a kényelem szolíd. A tegnapi sikeres, sörétlövő fiatalember és Mark nevű apja ketten mennek egy nagy sátorba, ők elsősorban grizzlyre fognak vadászni. Van még egy étkező sátrunk, bár ez inkább csak egy darab ponyva, és a gájdok sátrai. Ők 3 vannak, így minden vadásznak külön vezető jut. Ami jó jel. Így néz hát ki első vadásztáborom Alaszkában. Ilyennek is képzeltem el. Egyelőre még nem dőlt el, hogy minden este itt fogunk-e aludni. Ha a juhok egy napi járáson belül vannak, akkor igen, esténként ide térünk vissza. Ha azonban a kosok távolabbra merészkedtek, akkor nekünk követnünk kell őket. Ekkor a legkevesebb szükséges élelemmel felpakolva eredünk a nyomukba, és úgynevezett spike-kemben éjszakázunk ott, ahol esténként sátrazásra alkalmas helyet találunk. Sokat fordulnak még a gépek, mire minden embert és táborépítési hozzávalót ide repítenek Kevikből. Mark, a grizzly vadász, oversize 375-ös Holland & Holland Magnum kaliberi puskáját federál lőszerrel tárazza, ami 270 grain tömegű powershock lövedékkel van szerelve. Abban mindannyian biztosak vagyunk, hogy nem választott túl gyenge kalibert. Hű volt önmagához, és sok-sok sörrel és viszkivel érkezett. Én mindenek előtt a sörkészletére pályázok. Tényleg egy röhely, hogy az alaszkai sarkvidéken nem tudok egy üveg sört szerezni. Fia 270-es Winchester kaliberű puskával felfegyverkezve indul a karibuk ellen. Végre terepen vagyunk. Sátorban lakunk, a hegyeket látjuk, fűben fekszünk. A vadászat immár elkezdődött. Nem sok gondom van az életre.
Rem!
Kos! Jay kiáltása töri meg a tábor békés csendességét. Felpesdül az élet, kiki távcsöve után kap. A szemben lévő hegyen fehér pont mozog, urrá lesz rajtunk az izgalom, hamar egy spektívet. Ráirányozzuk a 40-szeres nagyítású optikát, csak a farát látjuk. Most keresztbe fordul. Ez igen! Ez már kos! Szarva egész kört ír le, végeit a távolság miatt nem tudjuk kivenni. Jay-el nem is lehet bírni, hátára szíjazza a puskát, és elindul felderíteni a koshoz vezető utat. Türelmetlensége érthető. 3 éve sikertelenül próbálkozott a dalkos elejtésével. Most égre földre esküdözik, hogy nem ad még egy lehetőséget a fehér ruhásnak. Holnapig mindenképpen várnia kell, hiszen csak ma érkeztünk. 2 óránál is tovább figyeljük a nagy szarvút úgy, hogy nem kell mozdítani a spektíven. Ez hasznos tapasztalat. Ha egyszer én is egy kos közelébe kerülök, minden bizonnyal lesz elegendő idő a célzásra. Jay hamarosan visszatér, holnap vezetőjével együtt keresnek majd utat. Este, ki tudja hányadszor, Greg ismét leszáll. Jó híreket hoz. Nem kevesebb, mint 13 kos van a környéken. Erre aztán megnyílik Mark feneketlen sörös táskája. A kos látványa és az itóka hatására kiváló hangulatban várjuk a vacsorát. Bruce első rangú paradicsomos spagettit készít, amit állva, ülve, de leginkább a földön fetrengve eszünk meg. Ahogy az alaszkai vadászokhoz illik.